Hallgassuk meg Isten igéjét, mai új szövetségi ige szakaszunkból, Pál apostolnak a korintusbeliekhez írott második leveléből, a 8. résznek az első 15 versét olvasom, amit most figyelemmel és szívünket megalázva hallgassunk. Hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Tanúskodom arról, hogy erejük szerint, sőt erejükön felül is önként adakoztak, és erősen sürgetve kérték tőlünk, hogy a szentek iránti szolgálatban adakozással részt vehessenek. És nem csak azt tették, amit reméltünk, hanem először önmagukat adták az Úrnak, és aztán nekünk, az Isten akaratából. Úgyhogy bátorítottunk Tituszt, hogy amint már előbb elkezdte, fejezze is be nálatok ennek az adománynak az összegyűjtését. Azért, ahogyan mindenben bővelkedtek, hitben és igében, ismeretben és minden buzgóságban, és a tőlünk rátok áradó szeretetben, úgy ebben az adakozásban is legyetek bőkezőek. Nem parancsként mondom, hanem azért, hogy mások buzgósága által a bennetek levő szeretet valódiságát is kipróbáljam. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tanácsot is adok ebben az ügyben, mert ez hasznos nektek, akik nem csak a cselekvést, hanem előzőleg az akarást is elkezdtétek tavaly óta. Most pedig a cselekvést is végezzétek el, hogy amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghezvitel is, aszerint, amitek van. Mert ha megvan a készség, az aszerint kedves, kinek van, nem az szerint, amilyen nincs. Ugyanis azért, hogy másoknak könnyebbségük legyen, nektek ne legyen nyomorúságotok. Ellenben az egyenlőségnek megfelelően a mostani időben a ti fölöslegetek pótolja azok hiányát, hogy máskor azok fölöslege is pótolja majd a ti hiányotokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva. Aki sokat szedett, annak nem lett többje. Aki keveset, annak nem lett kevesebbje. Foglaljuk el helyünket. A mai nap egy elég kényes témához érkeztünk, hogyha lehet így mondanom, és úgy döntöttem, hogy ha már a bibliaolvasó kalauz szerint, ugye napról napra haladunk olvasva az ige szakaszokat itt a korintusi levélben, akkor nem fogom ezt átugrani. Ha erre ez a mai napra rendelt, akkor igenis, legyen szó a pénzügyekről, legyen szó az adakozásról. Még akkor is, hogyha az olyan témák közé tartozik, amit a hétköznapokban is az ember úgy szívesen elenged a füle mellett, vagy elüti egy-egy vicces megjegyzéssel, vagy egész egyszerűen csak eltereli a témát másra. És lehetne ezt is tenni, de ma itt egészen egyértelműen, amit felolvastam, ebben a szakaszban Pál apostol a korintusiaknak arról tanít, hogy milyen is legyen az ő akarásuk, és milyen is legyen a véghezvitel az adakozásukban, az ő gyűjtésükben, odaszánásukban. Ugye a református istentiszteletünkben is vagy hirdetjük az adakozást, vagy nem, van amelyik lelkész akár lesütött szemmel hirdeti, ha hirdeti, olyan kellemetlen ez, mint hogyha saját maga fizetéséért próbálna itt adományt gyűjteni. És nehéz ezt igazán jó szívvel, jó lelkiismerettel tenni. És hogy hogyan is lehet valóban azt, hogy így valósuljon meg az adakozás. Gyakran idézzük, hogy ugye a jókedvű adakozót szereti az Isten, ahogyan itt a következő fejezetben majd olvashatjuk is. És nekem is úgy eszembe jutott, hogy hát református istentiszteleten, hogy amiket hallgattam, nem is feltétlenül jut eszembe olyan példa, amikor tényleg úgy hirdettek meg egy adakozást, hogy na arra úgy igazán megindult az ember szíve, vagy ott volt a szándék, és akkor meg is cselekedte, hogy lehet előzőleg nem annyit készített oda, hogy na ezt most bedobom a persejbe, hanem valami nagyobb összeget dobott akár bele. És emlékszem, hogy minden évben például, amikor elmegyünk családi táborba, akkor ott a Balatonnetet úgy szervezik meg, hogy felajánlásokból. És teljesen ingyenes a részvétel. Nyilván hívnak előadókat, külföldről útiköltséget fizetnek, bérleti díjat fizetnek, együtteseknek fellépést, és ott nekem annyira tetszik az a lelkület, és annyira jó tényleg, ahogy ez el van mondva az ott lévő gyülekezet számára, hogy mi hogyan szánta, igen, hogyha ha mindenki ennyit ad, akkor összejön, akkor sikerült. És eddig az Isten kegyelméből minden évben sikerült, hogy meg tudják szervezni. És ebben bízva, hogyan ott történik az adakozásra való felhívás, az példa értékű. Pedig egy kényes témáról van szó, de nem jó mégsem elkerülni. Hiszen itt is azt láthatjuk, hogy Isten egyértelműen beszél erről. És egyértelműen az ő igény keresztül útmutatást ad arra, hogy keresztény emberekként hogyan és miként is kéne bánni azokkal a javakkal, amit tőle kapunk. Ennek a levélnek a hátterében azt tudhatjuk, hogyha kicsit így vissza is lapozunk, hogy Pál egyrészt nagyon hálás azokért a hírekért, amit hall a gyülekezetről, amit hall a korintusiakról. Titus van ott korábban, és ő hozza a híreket, és számol be arról az apostolnak, hogy hogyan is van ez a gyülekezet, milyen is náluk az élet. És rajta keresztül tudja meg, hogy miként áll a gyülekezet az adományok gyűjtésének az ügyében, amelyekben már, ahogy írja, is korábban bekapcsolódtak. És azért volt ez a nagy gyűjtés, mert hogy Pál más gyülekezetekben is meghirdette ezt, ugyanis Júdeában akkor nagy éhénység volt. És éveken tartó éhénység miatt nem maradt már tartalék, amit felélhetnének, és így a jeruzsálemi gyülekezetnek a javára Pál más pogány gyülekezetekben, vagy hát pogány gyökerű gyülekezetekben adakozást hirdetett maga javukra, hogy az ottani testvéreknek legyen miből élni, hogy el tudják juttatni az adományokat. Azért, mert az éhénység miatt nehézségekben és éhezésekben éltek. És így az a helyzet áll elő, hogy tulajdonképpen a zsidó gyökerű gyülekezetnek segítenek azok, akik amúgy pogány emberekként lettek hívővé. És ebben a gyűjtésben vettek részt, ahogy itt ki is derül később, hogy Galácia, Macedónia, Achaia gyülekezetei, és köztük ugye a korintusiak is. És azt látja az apostol, hogy habár nagy lendülettel becsatlakoztak, hogy igen, mi is teszünk felajánlásokat, persze mi is szeretnénk segíteni a jeruzsálemi testvéreket, mintha kicsit elfogyott volna a lelkesedés. És ehhez, hogy ez egy kicsit segítse ezt az adakozást fel, ehhez hozza példaként a macedóniai gyülekezeteket, az ő jó példájukat felidézi a korintusiak számára, és arról is beszél számukra, hogy mi az ő bőkező adakozásuknak a titka, hogy mi miatt tudják megtenni azt, ami még akár elsőre emberileg meglepetést is okoz. És aztán gyakorlati tanácsokat is ad, hogy hogyan is kéne végbe mennie az adakozásnak. Ezt nézzük meg ennek a macedóniai gyülekezetnek a jó példáját. Azt mondja itt, hogy hírt adunk nektek, testvéreim, Istennek arról a kegyelméről, amelyet Macedónia gyülekezeteinek adott. Mert a nyomorúság sok próbája között bőséges az ő örömük, és nagy szegénységükből a tiszta szívűség gazdagsága lett. Pál itt beszámol arról, hogy ott azon a területen lévő gyülekezetet, Tesszalonika, Bérea, Filippi, hogy hogyan gyűjtöttek az ott lévő gyülekezetekben adományokat. Pedig az apostol nem várta volna tőlük. Azt mondja, hogy a nagy szegénységükből ugye örömük származott, és a tiszta szívűségnek az adománya lett. És azért nem számít egyrészt az apostol ezekre a felajánlásokra, mert ahogyan mondja, nagy nyomorúságok között élnek. Éppen elég ezeknek a gyülekezetekben, ezekben a gyülekezetekben, gondoljunk csak bele, Tesszalonika, Bérea, Filippi, csupa tényleg fogány környezet, akár a görög istenvilágot körbe vevő környezetben keresztjének lenni. Üldözések közt lenni, akár hátrébb helyezetnek lenni, társadalmi beosztásban, vagy szolgálatban, munkában, megnehezített, megélhetés közepette. Mégis azt mondani, hogy igen, én adakozok. És Pál számára ez meglepetésszerűen hat. amikor anyagi, gazdasági veszteséggel, bizonytalansággal jár ezek számára, ezeknek a gyülekezeteknek az, hogy keresztjének, és még ennek ellenére is adakoznak. És az is kiderül itt pár szavaiból, hogy ráadásul még szegények is. Nem arról van szó, hogy milyen jómódú emberek lennének, hogy ők aztán a fölöslegükből abból bőven tudnak adni, hanem arról, hogy ők a kevésből, amire nyilván nekik is nagyon szükségük van, abból szánnak oda, és abból adnak arra, hogy a más testvéreken tudjanak segíteni. Azt mondja, hogy mégis a nyomorúság sok próbája között bőséges az örömük, és erejükön felül önként adakoznak. Nem kell őket noszogatni a pálnak, nem kell oda menni, hogy nem gondolkodnátok el rajta, hogy esetleg ti is, na, tudom, hogy rosszul álltok anyagilag, de mégiscsak egy keveset. Hanem ők mennek, és mondják az apostolnak, hogy mi szeretnék. Mi mindenképpen részt akarunk venni ebben a szolgálatban. Mi hallottunk erről, és még pálnak eszébe se jutna, és már is mennek, és tulajdonképpen ők azok, akik bejelentkeznek, hogy önként mi felajánlottuk, akár már össze is gyűjtöttük, itt van, ezt vidd el nekik. Ez a mi adományunk a jeruzsálemiek részére. Mint amikor akár egy lelkész is mondta példaként, hogy egy olyan ember ment el hozzá adakozni, pedig jól menő gyülekezetről van szó, vagy hát ahol nagyvárosban mégiscsak többen járnak, akár akik vezetőbeosztásban vannak, vagy olyan munkát végeznek, hogy nyilván több akár az ő tizedük, és egy olyan ember ment el hozzá letenni az adományát, akiről tudta jól, hogy amikor nála volt utoljára látogatóban, akkor összvisz egy izzója volt, és azt az egy izzót vitte éppen abba a helységbe, ahol látni akart. És ez az ember elhozta az adományát, és azt mondta, hogy ezt a templom építésére. És lehet, hogy az pedig nem tette meg, akinek úgymond a fölöslegéből lehetett volna bőven. Az önként és örömmel adakozott. És a bőkezű örömmel való adakozásnak titka nem az anyagi bőség. Nem attól függ, hogy az embernek mennyi tartaléka van. Attól még nem feltétlen tud jó szívvel adni. Mit mond az Isten a macedóniaiakon keresztül a korintusiaknak? Azoknak, akik sokkal több nyomorúságban, anyagi nehézségben, üldözések közepette élnek, azoknak a példája mit is ad a korintusiak elé? Vagy milyen példát is ad számunkra tényleg az ő odaszánásuk? Amikor, hogyha belegondolunk, hol kell ilyen nehézségek, üldözések, szenvedések között élnünk a keresztényünket? Akkor érdemes belegondolni, hogy mi is az ő bőkezűségüknek a titka. És azt írja Pál róluk, az derül ki, hogy először önmagukat adták az Úrnak, és azután nekünk is adtak. Az apostol azt mondja róluk, hogy igen, először odaszánták, nem csak akár a pénzüket, nem csak adtak valamennyit, hogy többet ne zargassa minket, hanem az egész életüket odaszánták, minden dolgukat. És abba beletartozik az is, hogy megtért a pénztárcájuk, ahogyan szoktuk mondani. És ez a titok, hogy átadták magukat Krisztusnak, majd felébredt bennük a vágy az adakozásra is, majd meglátták azt, hogy mit jelent testvérnek lenni másokkal, akikhez akár nem is köt vérségi kötelék. Mit jelent azt, hogy észreveszem, ahogyan itt írja Ézsaiás is. Észreveszem azt, hogy valaki mezítelen, és adok a ruhából. Észreveszem azt, hogy valaki éhezik. És az tetszik az Istennek. Nem az olyan bőjt, amikor beszórom magamat hamuval, és látványosan szenvedek az Isten előtt bocsánat a kifejezésért, hanem az, amikor őszinte szívből tud valaki cselekedni. Csak Jézus tudta velük megtenni, hogy ne önzően magukra figyeljenek, hanem a nyomorúságaik ellenére örömmel adakozzanak. Annyira elképzelhetetlen emberileg, amikor tényleg minden forint számít arra, hogy hova szánom, hogy hova osztom be, akkor örömmel adni az Istennek. Az Isten nem azt akarja, hogy inkább én megéljek belőle, meg egy kicsit én rendbe jöjjek, még én adjak neki. És nem, hanem bennük az van, hogy igen, adni akarok. Hogy túlcsordul az a hála, amit átéltek. És ez azért fontos világosan látni, mert sokszor azt hiszik az emberek, hogy az Istennek a pénzük kell. Hogy igen, már megint jönnek az egyház fenntartói járulékért. Már megint adakozzak. Na menjen a gyülekezet valahová, máshová adományt kérni. És az Isten világosan kifejezi, világosan kiderül ebből a versből is, hogy nem a pénzünk kell neki, hanem a szívünket szeretné. És arra tart igényt. Mert sokkal drágább, hogyha a szívünket odaszálljuk igazán az Istennek, ha testestől, lelkestől neki szolgálunk. Sokkal drágább, mint ez a néhány ezer forint, amit az ember letehet, vagy amit beledob a persejbe. Először önmagunkat kell az Úrnak adni. És ugyanakkor az is igaz, hogy hogyan adhatott volna, hogyan adhatná magát valaki az Úrnak, akkor, ha a pénze felett meg nem lesz Úrrá az Isten. Akkor az hogyan adtam át magát az Istennek? Hogyha övé lehet, az Istené lehet a szíve valakinek az élete, úgy, hogy nem lett övé a pénze. Az Istené lehet az életünk úgy, hogy de kérlek a párkapcsolatomban ne szólj bele. Az Istené lehet úgy az életem, hogy de légy szíves arra ne nézzél már, hogy mondjuk én még milyen munkát végzek. Az Istené lehet úgy az életem, hogy azt mondom, hogy de ebbe a szobába ne gyere be. Nem. Az Istené csak úgy lehet az életünk, ha teljes szívünket, ha teljes valónkat odaszálljuk neki. És abból jöhet aztán az, hogy tényleg elkezd formálódni a mi keresztény életünk, a mi cselekedeteink, a mi gondolataink elkezdenek formálódni. De először kell azt hozzá, amit itt olvasunk. Először önmagukat adták az Úrnak, aztán nekünk az Isten akaratából. Mert felismerték, hogy mi az Isten akarata. És erre hozza Pál példának azt is, hogy mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Pál elmondja, hogy igen, az igazi példa az adakozásban, az Krisztus példája, az ő áldozata. A korintusiakról azt feltételezi, hogy ismerik ezt a kegyelmet. És nem véletlenül hozzá ezt példának. Még hogyha Macedóniából nem is ismernétek, vagy Tesszalonikából valakit név szerint, vagy személyesen, de Krisztust reménység szerint mindegyőtök ismeri személyesen. És gondoljatok csak az ő példájára, aki, ahogyan írja is a Filippiekhez írott levélben, hogy nem sajnálta magát megüresíteni, és szolgai formát felvenni azért, hogy számunkra kegyelmet hozhasson. És tudják, hogy, ő gazdag létére szegényé lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És igen, azt is tudják, hogy meggazdagodni annak lehet, aki szegény. Csak az adja magát Jézusnak, aki felismeri, hogy Isten előtt az ő élete teljesen szegény és semmit érő. Mint ahogyan szerdán arról beszélgettünk a Biblia órán, hogy mit is jelent megtapasztalni a kegyelmet. Ezeket próbáltuk felidézni a mi életünkből, amikor mi megtapasztaltuk. És aztán arra jutottunk, hogy persze különböző életszakaszok, különböző élethelyzetek, de ha össze akarjuk foglalni, akkor úgy jellemezhető a kegyelem, annak az átélése, hogy én mennyire semmi és szegény vagyok, és az Isten mennyire mégis szeret engem, és mennyire szeretné meggazdagítani az én életem. Ezt jelenti a kegyelem, amikor ezt felismerem és elfogadom. Mert amíg azt hiszi valaki, hogy ő gazdag, addig nem érzi, hogy minek kell a kegyelem. Minek kell nekem a bűnbocsánat, amikor nekem nincsenek bűneim. Amikor én jó ember vagyok, amikor én becsülettel élek, dolgozok, amikor én nem csalok, nem lopok, nem hazudok. Mi szükségem van nekem megváltóra? Amíg így gondolkodik valaki, addig nem tudja, mit jelent kegyelemből élni. Hogy mit jelent az, hogy Jézus az ő kegyelméből szegényé lett, azért, hogy mi meggazdagodhassunk. De ha felismerjük, hogy nélküle szegények vagyunk, akkor meggazdagít. Kaphatunk tőle igazságot, bocsánatot, üdvösséget, szent lelket, és még sorolhatnánk, hogy mi mindennel tud az Isten meggazdagítani. És igen, az ő áldásai mindegy fizikai dolgokban is, az anyagiakban is akár megmutatkozhatnak. Miénk lesz az Isten gazdagsága, ha elfogadjuk az ő kegyelmét. És aztán nézzük azt, hogy Pál milyen tanácsokat is ad a gyakorlati megvalósítás illetően az adakozásról. Az már kiderült, hogy hoz jó példát. Hogy az elengedhetetlen az adakozásban, hogy először magunkat adjuk oda. De milyen gyakorlati dolgokat sorol fel? Azt mondja, hogy a vágy, az akarás és az adakozás véghez vitele, az nem azonos egymással. Az egy dolog, hogy van ott a vágy a szívemben, van egy kósza gondolat, lehet, hogy nekem is kéne erre a célra valamit odaszánni. Aztán más az, amikor már tényleg az ember eldönti, de azt is mondja, hogy más, amikor tényleg megcselekszi. És erre fel is hívja a korintusiak figyelmét, hogy elköteleztétek magatokat a gyűjtésre, felajánlásokat tettetek, és cselekedjétek is meg. Végül küldjétek el is ezt az adományt. Tényleg, érkezzen meg oda a gyülekezetbe. Úgy könnyű közben leállni, úgy elfogy egy kicsit a lelkesedés, vagy esetleg az embernek valami nehézsége van, és arra gondol, hogy na jó, most mégsem, hanem esetleg átcsoportosítom ezt az összeget, és majd a következő hónapban azt ott kipótolom, és akkor megkapja az Isten. És azt mondja Pál, hogy nem, ha elszántátok magatokat, akkor valósuljon meg a cselekvés is. Amilyen az akarás készsége, olyan legyen a véghez vitel is. Hogy ne várjunk, amíg valami befolyásolhat bennünket, hanem cselekedjünk meg, amire indít az Isten lelke. Ezt mondja először ilyen gyakorlati tanácsnak. És aztán arról is beszél, ugye, hogy vajon mi a kedves Istennek. Van, aki nem ad, mert jaj, az a kevés, az nem tud segíteni. Én abból azt én szégyellem, más sokkal többet tud adni az Istennek. És egyáltalán mennyi az elég? Mennyi a kedves Istennek? Akkor feltehetjük a kérdést. És Pál azt írja, itt úgy olvasható, ha megvan a készség, az aszerint kedves, amilyen kinek-kinek van, nem aszerint, amilyen nincs. Nem számít az, hogy ki mennyit tud adni, hanem hogy ezt milyen lélekkel teszi, milyen az ő odaszánása, és megteszi ezt. Mert ahogyan mondja is máshol Jézus, hogy ne lássa azt a jobb kezed, hogy ne lássad azt, hogy mit csinál a jobb kezed, hanem úgy adakozzál, hogy az a te dolgod. Azt nem kell kikürtöltetni, azt nem kell nyilvánosan tenni. Te tudod, hogy abból, amit van, ezt odaszántad az Istennek. És az a kedves előtte, amit oda tudunk szánni őszintén. Mennyit adjak abból, amin van? És ez is ott van sokszor kérdésként. Mit is kéne? Beszélünk tizedről, beszélünk 1%-ról. Mennyi is az, ami jár az Istennek, hogy így fogalmazzak? És azt mondja Pál, azért adjunk, hogy másoknak könnyebbségük legyen, de közben nektek ne legyen nyomorúságotok. Hogy nem kell az embernek saját magát olyan helyzetbe juttatni, hogy utána meg nekem nem marad semmire, hanem tényleg ezt lehet bölcsen beosztani, úgyhogy tudjak segíteni a másikon, úgyhogy odaszánom, de mégis mindenre legyen elegendő. És ezek alapján érdemes végig gondolni, hogy melyik csoportba is tartozunk az adakozásunkkal. Macedónia jó példájával járunk elő. Akik mennek, és tényleg erejükön felül próbálnak adakozni, akik kérik is, hogy igen, szeretnénk, vagy akár indít bennünket az Isten, és akkor oda megkeresünk valakit, hogy én ezt erre a célra adom. Ilyen a mi adakozásunk. Vagy olyan inkább, mint a korintusiaké, hogy néha-néha elgondolkodunk rajta, de aztán megállunk közben. Nem biztos, hogy lesz belőle cselekvés valóban. Érdemes ezen elgondolkodni, milyen a mi lelkületünk ezzel kapcsolatban. És megint csak hangsúlyozva azt az igazságot, hogy az Istennek nem a pénzünk kell, hanem a mi szívünk. Ha övé a szívünk, az egész lényünk, akkor tudjuk jól azt, hogy a pénzünk is tőle van. Tőle van az egészségünk, tőle van a munkahelyünk, tőle van a lehetőség, amivel tényleg anyagi javakat is ad számunkra. És ha övé a szívünk, akkor az Isten ügye a mi ügyünk is lesz. Akkor tudunk bőkezően adakozni, mert átéltük a kegyelmet, mert tudjuk azt, hogy mit jelent a mi szegénységünkből meggazdagodni az Isten kegyelme által. Úgyhogy arra indít bennünket ez az ige első renden, ha még nem tettük volna, akkor adjunk magunkat teljesen oda az Istennek. Először önmagunkat, hogy aztán az életünk minden területét oda szánhassuk a gyakorlatban, amiben tényleg beletartoznak az anyagiak, beletartozik a pénztárcánknak a megtérése is. Adjuk magunkat teljesen oda az Úrnak. Így legyen. Amen.